Ha valaki bejön hozzánk befektetési tanácsot kérni, akkor meg szoktuk tőle kérdezni, hogy szeretne rendszeres bevételre szert tenni a befektetéseiből, és általában elmondják, hogy hát most még nem, de majd később jól jönne, például, hogyha majd nyugdíjas leszek. Úgyhogy ebben az adásban megnézzük, hogy mennyit és hogyan lehet keresni a befektetéseinkből. Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél Podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. Köszönjük szépen, hogyha feliratkozik az, aki ezt még nem tette meg. A komment szekcióba várjuk a hozzászólásokat, és a like gombot is. Szintén köszönjük, hogyha tetszett az adás. A megbízatásom az az, hogy először beszéljek arról a cikkemről, ami még az adás pillanatában nem nyilvános, de mire megjelenik ez epizód, addigra már elméletileg a leírásban ott lesz a link, amit én írtam cikket.
Igen, segítsük egy kicsit a hallgatókat azzal, hogy hogyan tudnak felkészülni a rendszeres bevételnek az időszakára, amikor már az anyagi függetlenségnek a áldásos hatásait élvezni fogják.
Oké, ezt csak így nagyon röviden mondom, hogy a legfontosabb teendő az az, hogy meg kell határoznunk az életminőségünk árát. Ez egy igazán izgalmas számítás, mert lesz egy szám, ami jellemzi a mi havi megélhetési költségünket, ez van egy csomó módszer, internetről is meg lehet tőlünk is ebben segítséget kérni. Ha megvan ez a szám, akkor érdemes választanunk egy értéktartó devizát. Mondjuk ne a forintot, hanem egy másikat. Van ötletetek, Csabi, olyan értéktartó devizára, ami
hát
jó?
Talán az euró.
Például euró.
Mert még ott vagyunk, az eurozónában.
Azt szeretik itt a Kárpát-medencében többen, jobban ismerik is. Mi lehet még jó deviza?
Rubel.
Az, igen, na, igen.
Dollár.
Az is
angol
jó.
Font.
Svájci frank.
Tessék.
Géppuskaropogásszerűen jönnek a jó devizák, szóval igen, kell választani egy devizát, ami nem inflálódik annyira, ami a többihez képest egész jól tartja az árát, persze nyilván nem ez lesz majd az értékőrzésünknek a kulcsa. Aztán a harmadik teendőnk az az, hogy rögzítenünk kell a nyugdíjba vonulásunk dátumát. Most akik néznek, hallgatnak minket, azok meg is tudják csinálni, húzzanak az A4-es lapon egy egyenes vonalat, ott van a jelen pillanat 2024, és akkor le kell tenni a zászlót a jövőbeli énünknek, hogy mondjuk 2000, mondok valamit, mondjuk 45-ben szeretne valaki nyugdíjba menni, vagy 35-ben, nem tudom, és akkor oda kell írni, hogy akkor leszek ennyi idős, és akkor én már nem a munkaerőpiac aktív tagja szeretnék lenni, hanem valami alternatív bevételi források révén tölteni azzal az időmet, ami számomra kedvesebb. Na, ha ez is megvan, akkor ki kell számolni, hogy mekkora vagyon termelheti ki azt a havi megélhetési költséget, amint az imént számoltunk ki, és ezt aztán egy kicsit inflációval kell majd súlyozni, ez a cikkben majd le is lesz szépen egy példa mentén vezetve, és utána majd jönnek azok az eszközosztályok, meg befektetési lehetőségek, amik képesek ezt kitermelni, úgyhogy akkor Ati, itt kérdezlek téged, hogy mivel lehet egyáltalán pénzt keresni ilyen időszakban már?
Hát talán a legismertebb, és a sok szempontból a magyaroknak az egyik kedvence, az az ingatlan. Nézzük majd erre is egy pár példát, de innentől mondjuk az ismertség, vagy a kevésbé, vagy a népszerűségtől így visszafele így haladva, ott van még az állampapír, kötvény, amivel szintén lehet rendszeres bevételt generálni, ott van a részvény, ami azok számára, akik ebben az anyagi függetlenség témába elmerültek, talán ez a legnépszerűbb, meg a leginkább használt, és van egy kevésbé használt, meg ismert is, ez pedig a befektetési alapokon, vagy tőzsdén kereskedhető befektetési alapokon keresztül, ETF-eken keresztül elérni, hiszen itt is van több olyan megoldás, ami rendszeres kifizetést biztosít a tulajdonosainak.
Rendben. Hallgatóink, nézzünk ki, megyek a konkrétumokat, úgyhogy ha vagy olyan kedves, párat mondasz, létszi.
Mindenféleképpen nálunk demokrácia uralkodik, és meghallgatjuk a népszavát. Akkor nagyon sok embernek az ingatlan jut először az eszébe, mint életjáradékot biztosító eszközosztály. Ugyanis ugye Magyarországon a lakástulajdonnal rendelkezők aránya több mint 90%, ami az egyik legmagasabb Európában, sőt az egész világon. És hát az elmúlt évtizedben rengetegen vásároltak befektetési ingatlant. Na most, hogyha viszont megnézzük a reál lakásárindexet, akkor 1990-től 2023 végéig összesen körülbelül 85%-ot emelkedett reál értéken a hazai ingatlanpiac. Természetesen itt lehetnek eltérések, de azt látni kell a jelenlegi piaci környezetben, hogy a fővárosi bérbeadók átlagosan 240 ezer forintért tudták kiadni az ingatlanjukat, és hogyha nézzünk még egy konkrét példát, az ingatlannet.hu segítségével, egyébként ez kiváló oldal, hogy mindenki le tudja ellenőrizni ezeket az adatokat, akkor egy 13. kerületi ingatlant vettünk górcső alá, ott négyzetméter ára az 1.212.000 forint volt, és hogyha egy 50 négyzetméteres ingatlan nézünk, az 60.600.000 forint. És ennek az albérlet ára az 245.000 forint, ez éves szinten ez 2.944.200 forint. Ez azt jelenti, hogy a vételi ára vetítve 4,85%-ot kapunk meg bruttó, tehát még egyszer mondom, 4,85%-ot kapunk meg bruttó forintban az ingatlanból. Ezt mindenki döntse el, hogy egyébként ez elegendő-e vagy sem. Úgy, hogy még egyszer mondom, a reál lakásárindexnél azért jelentős kétszemjegyű éves hozamot egyáltalán nem is tudtunk eddig sem elérni, és hogyha előre tekintünk, a következő években sem lesz a piac ennyire kegyes, hogy ezt nekünk megadja, hogyha ingatlanba fektetünk.
Ez a bruttó az azt jelenti, csak azért azt hozzáteszem, hogy ezt mindenki otthon még számolja hozzá, hogy biztosítás, amortizáció, adózás, illetve esetleg a könyvelőt valaki segítségül hív, akkor még annak a költségei. Most csak négy dolgot így eszembe ötlött ez a mondat. Úgyhogy...
Igen, készült is ezzel kapcsolatban egy e-book, amit belakunk a leírásba. Egyébként ezek a számítások nagyon részletesen benne is vannak, és még ennél sokkal, de sokkal több, ahol az ingatlant az értékpapírral össze lehet vetni, és akkor konkrét számítások, gondolatok, megközelítések vannak benne, ez teljesen ingyenes, ez letölthető. Ami szerintem még egyébként érdekes, hogy azért ettől függetlenül az albérleteknek a díjai azok folyamatosan emelkedtek, tehát azért azok, akik mondjuk ingatlan kiadással foglalkoztak, azért arra számíthattak, hogy egyre növekvő bevételük lett belőle, hát azért körülbelül tudta tartani az albérleti áraknak az emelkedése az inflációval a tempót, tehát mondjuk az ilyen formában az ilyen bevételek azért infláció állóak voltak.
Valamelyest.
Valamelyest, igen, de hogy valójában akik mondjuk az ingatlannal, mint befektetéssel számolnak, és most vonatkoztassunk el attól, hogy ez rendszeres bevétel, hanem úgy általában befektetésként gondolnak rá, és ami az ingatlannak a nagyon nagy varázsát adja, azok igazából az árfolyam emelkedésből, vagy az értékéből adódó növekedés, és hogyha most megnézzük ezt az elmúlt 30 éves időszakot, akkor tényleg azért azt lehet látni, hogy két időszakra koncentrálódik úgy igazán az emelkedés. Amikor reálértéken is volt növekedés, az egyszerre 2014 és 2021 közötti időszak körülbelül, amikor voltak ezek a nullakamatok, tehát az ingyen hitelnek az időszaka, állami támogatások, tényleg ez eleve nagyon alacsonyabb volt az ingatlanoknak az ára, úgyhogy igazából minden összejött, és akkor volt még egyszer a 2000-es éveknek a legelején, amikor meg ez a szocpolttól kezdve, ott is szintén egyébként állami támogatások, be volt fűtve a piac ezerrel. Úgyhogy azért azt kell látni, hogy ahhoz, hogy az ingatlannal, tehát a téglának az ára is nőjön, ahhoz azért egy nagyon jó piaci helyzetre van szükség. Egyébként pedig azért sokkal földhöz ragadtabb számokkal kell számolni, nem 10-20%-os éves kifizetésekkel, hát hol van az már, hogy itt annyit lehetett keresni az albérlettel, hanem hát most, amit látunk, tehát leszámoljuk ezt arra, amit kézbe kapunk, úgyhogy még kifizettük az adót is, meg az amortizációt, meg időnként felújítjuk, hát mennyi kb. 3-3,5% marad a vége.
És ne felejtsük el, hogy ez egy aktív befektetés, tehát ez foglalkozós, kivéve, ha kiszervezzük egy cégnek, aki helyettünk végzi, csak akkor még tovább csökken ez a...
Persze, hát most lehet ezt nyilván csavargatni, hogy akkor kiadjuk Airbnb-vel, meg nem tudom, csinálunk belőle egy vállalkozást, csak ezt azért ne hasonlítsuk össze a sima ingatlan bérbeadással, mert az egyik az egy vállalkozás, tehát amikor igen, elkezdek Airbnb-zni, akkor az egy üzletet építek, azzal foglalkozok, marketing, ezek bla bla bla. A másiknál ott meg van egy ingatlanom, kiadom, és akkor hátradőlök abban a reményben, hogy olyan bérlőm lesz, akivel évekig nem nagyon kell foglalkoznom.
Világos. Akkor jön egy másik eszközosztály, a kötvények.
Itt már átevezünk a mi területünkre, a mi szakmánkra, mert ugye alapvetően az osztalék portfóliónál szerintem klasszikus esetben ugye a részvények jutnak mindenkinek eszébe, jelen esetben, hogy akkor abból majd rendszeres bevételt, de hogyha osztalék, akkor én azt átfordítanám inkámra, vagy egyáltalán bevételre, mert nem csak a részvények adnak ugye bevételt, ezt már egy korábbi adásban is tisztáztuk. Az ingatlannal szemben ezek ugye likvidek. Tehát bármikor hozzá tudok férni, vagy legalábbis néhány munkanap elteltével deviza alapon gondolkozhatok, és ami nagyon fontos szerintem, ami igazán az erejét adja, hogy diverzifikációt meg tudom valósítani. Mert egy ingatlan portfóliónál, hogyha két-három ingatlanról beszélek, az már azért nagyon kevés befektetőt érint, akinek ekkora portfóliója van. Itt viszont mondjuk egy ingatlan árából több tíz különböző céget, vagy éppen több eszközosztályt tudok felvonultatni. És ez nagyon-nagyon erős, szemben még egyszer mondom az ingatlannal, hogy ugye az eszköz allokáció, amikor tudatosan osztom szét ezeket a különböző eszközöket, szektorokat, segít nekem egyensúlyt találni ugye a nyereség iránti vágyam, és a veszteség elfogadására irányuló képességem között. Tehát, hogy ezt mindenkinek saját vérmérséklete alapján érdemes belülni. És hogyha már konkrét eszközosztályokról van szó, mert ugye konkrétumokról is beszélünk, akkor nézzük például a kötvényeknél a román állampapírt, egyébként Magyarországgal megegyező kockázati súllyal rendelkezik, az 5,5%-ot tud a mai napon.
Euróban?
Euróban természetesen. Magyarnál 4,9%. Ugye ezek mind bruttó kamatok, természetesen ugye ez is adóköteles, de adott esetben tartós befektetési számlával ez teljesen eliminálható. És akkor beszéljünk a részvényekről, mert ez az egész bevételnek egy gerincét adó eszközosztály, hogy például a pénzügyi szolgáltatók közé tartoznak a biztosítók is, ugye az Allianz, az nagymúltú német biztosítót 5,3%-os osztalékot nyújt jelenleg, vagy például nézhetünk bankot is, Európa legnagyobb bankja, a francia BNP Paribas, ez 6,78% osztalékot ad euróban, 75 milliárd eurós cégértékkel. Érdekességként említem, hogy az OTP kicsit több mint 12 milliárd euró cégértékkel rendelkezik, és hát az OTP is fizet osztalékot, 3,1%-ot forintban. Tehát érezzük a különbséget, és akkor egy picit, hogyha itt a határ túloldalára ugrunk, nyugat felé, akkor az Erste, mint Ausztria legnagyobb bankja, az kicsit több mint 17 milliárd eurós cégértékkel rendelkezik, és 6,1%-os osztalékkal.
Mondott kettő eszközosztályt is a Csabi, az állampapírok, meg a részvények. Itt lehet hallani, hogy nagyjából hasonlóak a bevételszintek, de azért mégis kockázatban van eltérés, hogyha arról mondanál két szót.
Hát nagyon nagy az eltérés, és egyébként ezt majd érdemes azért figyelembe venni, akkor, amikor valaki már tényleg oda eljut, hogy rendszeres bevételt szeretne generáltatni a befektetéséből, főleg akkor, hogyha ez már mondjuk idősebb korban történik, mert az a tapasztalat, hogy mondjuk már kevésbé tolerálja az ember azt, hogyha a részvénypiac ingadozik 30-40%-ot, azért nem jó végignézni úgy egy portfóliót, hogy tudom, hogy az egzisztencián múlik rajta, és mondjuk lefeleződik az értéke, vagy visszaesik 30%-kal mondjuk a Covid alatt, vagy itt az elmúlt két évben is, illetve hogyha esetleg mondjuk úgy tervezte meg a portfóliót, hogy a rendszeres kifizetés önmagában nem elég, hanem időnként le kell csípnem az árfolyam nyerességeket is, akkor nagyon számít az, hogy ezt úgy kell megtennem, hogy a részvények éppen 30% mínuszban vannak, vagy nem tudom, mondjuk egy állampapírban van, ahol igazából ez mondjuk egy sokkal mérsékeltebb visszaesést jelenthet. Úgyhogy igazából mind a kettőnek lesz helye egy portfólióban. Nyilván, hogyha valakinek nagyon sok pénze van, akkor inkább teszi szerintem részvényekben, mert az mondjuk kevésbé releváns a számára, de mondjuk aki mondjuk egy jobban szereti a nyugalmat, az pedig mondjuk egy nagyobb részét helyezheti állampapírba, és ezt tegye meg addig, ameddig magasak az állampapír kamatok, mert most 2-3 évvel ezelőtt, hogyha felvettük volna ezt az adást, akkor beszélhetünk volna 1%-os, meg 1,5%-os itt eurós állampapírokról, úgyhogy az osztrák állam akkor bocsátott ki 100 éves állampapírt 1,5%-os kamattal, hát azért abban nem megyünk el nyugdíjba.
Vagy nagyon sok pénz szükségeltetik hozzá.
Igen, most legalább fölfordult ez a része így a piacnak, és visszaállt egy normális kerékvágásba, és tényleg ez az 5%-os szint. Tehát ez, erre most azt mondjuk azért, hogy átlag fölötti, az eurozónában 2% az átlag infláció, most ehhez képest 5% kamatot fizet, tehát hogyha ez már egyébként idén is jónak számít, de mondjuk, hogyha 1-2 évvel előrébb megyünk, ahol vélhetően azért már beállunk erre a 2% körüli szintre, tehát akkor ott tartunk, hogy gyakorlatilag egy infláció fölötti érték az, ami folyamatosan így kicsorog a befektetésünkből, úgyhogy a kötvényekkel aztán tényleg semmi dolgunk nincsen, még nagyon izgulnunk se kell miatta.
Szemben egyébként a 4,85%-os ingatlanból származó bérleti díjból. Ott gyakorlatilag ugye infláció alatt vagyunk, mert 5% felett van a visszatekintő infláció Magyarországon.
Ja, és hát arról nem beszéltünk, de hogy az ingatlanet, ugye ez forintban számoltátok az ingatlanneten, tehát azért az egy nagyon markáns differencia, hogy ott ugye forintban jön 4,85, ugye az albérleti díj révén, itt pedig már rögtön az eurós állampapíroknál ugye euróról beszélünk, és aztán pedig a részvényeknél szintén euró vagy dollár.
Igen.
Van az a befektetői mondás, ugye, hogy részvényekbe azért fektetünk, hogy meggazdagodjunk, kötvényekbe meg azért, hogy gazdagok is maradjunk. És alapvetően ez tényleg igaz lehet, amikor ilyen kamatkörnyezet uralkodik a piacon, mint most, hogy valójában a kötvényeknek az árfolyama azért nem tud természetesen, most még azért van bennük raft, tudnak emelkedni még a következő 1-2 évben, de nem úgy van, mint a részvények, hogy akár még több száz százalék is, lehet, hogy 50%-os volatilitással, változékonysággal tudnak ingadozni. Tehát ezt tényleg nagyon meg kell határozni, és itt már, amikor valaki egy rendszeres bevételű portfóliót állít össze, bizony fel kell jönni egy haladó szintre befektetőként. Tehát ezzel is azért az elején foglalkozni kell, kockázatelemzést kell végezni, valamennyire egy minimálisan legalább a cégek értékelését érdemes megnézni, vagy egyébként azt mondja a kedves befektető, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, akkor jönnek a pénzügyi szolgáltatók, és mondjuk olyan vagyonkezelőt, mint például a banki hátterünk is foglalkozik rendszeres bevételű portfóliónak a kialakításával, kezelésével, és mindezt ugye az Investmentors privátbanki szolgáltatásán keresztül lehet elérni. És hát nagyon fontos az, hogy itt a kockázatvállalást is végigbeszéljük, és a portfólióknak az elemeinek a kezelését is rendszeresen ugye leközöljük. Mindenki el tudja dönteni, hogy melyik utat választja.
Oké, elkezdtünk itt beszélni akkor a cégekről. Egyébként ez majd jellemző lesz, hogy van néhány olyan szektor, amik ilyen kifejezetten magas kifizetésekkel bírnak. Én most itt azért rápillantottam az Allianznak így az osztalék kifizetésére, hát ezt majd bevágjuk, mert olyan szépen néz ki itt az elmúlt 25 évben. Hát ez szinte minden évben így emelkedett, volt, amikor egy-két nagyobb ugrás is volt benne, de hát olyan gyönyörű a rendszeres kifizetése, egyébként nagyon kedvező arányban, bevételeinek csak a 44%-át fizeti ki. Hát ez egy csodás cég tényleg, hát erre úgy néz ki, hogy lehet a nyugdíjas éveinket részben alapozni. Igen.
És akkor, hogyha további szektorokat nézünk, akkor itt van például a vegyipar, a BASF-et szerintem mindenki ismeri, gazetta, nylon,
vagy színes festék.
Vagy éppen a színes festék. Így van, ez 6,87%-ot biztosít. Árfolyamban az elmúlt években azért jelentősen visszaesett, ez tény és való, tehát hogy a cég az komoly beruházásokat végzett. Várjuk azt, hogy ez összeszedje magát, és tényleg elkezdjen emelkedni. A média cégek közül van egy-két érdekes, az RTL Groupot emelném ki, ez 7,33%-ot fizet. Tehát ez szerintem egy elég komoly és szemmel látható tétel. A cég egyébként elég komoly meghatározó szereppel bír így az európai média piacon. Vagy ott vannak a nyersanyagok, a BHP Group az 5,19, vagy a Rio Tinto 5,5% osztalékot ad, ugye ezek angol-ausztrál vállalatok, és hát nagyon komoly szakmai háttérrel, lefedettséggel, és hát potenciállal, mert lássuk be, hogy az árfolyamokban is, hogyha elindul egy konjunktúra ciklus, akkor ezek komolyan tudnak erősödni, tehát ez nyilván ez is azért egy ciklikus szektornak.
Neked a nyersanyag szektorbeli cégekről mi a véleményed?
Hogy az inflációt nagyon szeretik ezek, így hosszabb távon, tehát az egész nyersanyagpiacnak szerintem így jót tesz. Erős azt egyébként azt lehet látni tényleg, hogy ilyen ciklikus. hosszú ideig itt a 2020 előtt évekig alig volt elmozdulás itt a nyersanyagárakban, kb. Mint a cukortól a rézig, kb. Szinte mindennek így hasonló szinten volt így az ára éveken keresztül, és aztán így hirtelen egy koncentráltan egy-két év alatt nagyot robbantak az árfolyamok, úgyhogy azért lehet számítani arra, hogy itt mozdulás van, akkor tényleg nagyon jelentős mozdulás. Én nem hiszem, hogy a világon a következő 10-20 évben kevesebbet építkeznének, meg hogy kevesebb nyersanyagra lesz szükség, inkább az ellenkező irányba haladunk, egyre többen vannak a Földön, egyre többet szeretnének az emberek, úgyhogy szerintem ez egy alapvető, egy nagyon zsigeri igényből táplálkozik. Ezek pedig ennek a szektornak, talán a BHP a legnagyobb szereplője, ennek a bányászati szektornak, de a Rio Tinto is egyébként így az élen jár. Szerintem olyan nagyon nem lehet mellélőni ezekkel a cégekkel. A BHP-nek volt is egyébként mostanában, szerintem tavaly valami gigantikus nagy osztalék kifizetése. Egyébként a céget meg is büntették valami bányászattal kapcsolatos tevékenység miatt, amit esetleg ott rosszul műveltek, de egyébként meg nem rázta meg így nagyon az árfolyamokat, pedig egy masszív büntetés kellett kicsengetniük. Tehát látszik, hogy azért ennél mondjuk sokkal stabilabban működik a cég.
Ha már nélkülözhetetlen szektorokról beszélünk, mert egy diverzifikált portfólióba ugye ezek is beleillenek, akkor élelmiszer, energetika, gépjárművek. Tehát az élelmiszereknél az Unilevert szerintem nem kell senkinek bemutatni.
Bemész a boltba, akkor a termékeknek a fele, amit le tudsz venni, az Unilever.
Igen, bemegy az ember a konyhába, bemegy az ember a fürdőbe, és nagyjából minden Unilever.
Hogyha valaki elmegy kocsival a Lidlbe, és utána befizeti az áramszámláját, akkor érti, hogy miért mondtad ezeket a szektorokat, mert ugye...
Hát itt az ilyen Rámától kezdve a Liptonig, a, nem tudom, az Axe, rengeteg Globus, rengeteg termék tényleg.
Hát több száz, persze, most azt nem soroljuk fel mindegyiket, mert akkor sokan elkapcsolnak.
Ezekre szoktam úgy gondolni, hogy amelyek miatt akkor is sor áll, hogyha nagyon nagy a baj a világban, tehát hogy amiért akkor is nyúlnak az emberek, amikor baj van.
Így van, hát emlékszünk a WC papírokra, tehát WC ott papír, is biztos
volt. Burger King is tömve volt, hiába volt baj. Igen.
Jó, és akkor energetika, UMV 3% feletti osztalék, ugye szintén osztrák vállalat, vagy a Total Energies, ami a hatodik legnagyobb energetikai cég a világon, az meg 4,5%, ugye szintén Franciaországba ugrunk, és hát gépjárművek közül kettőt mondok, de mondhatnék nyilván itt is sokkal többet, a Volkswagen nem kell bemutatni, egyik legnépszerűbb automárka Magyarországon.
Das Auto.
Já. Igen, a Volkswagen az 6,34, és ez talán 10, hogy a Fiat és a Citroennek az összeolvadásából létrejövő vállalat, az jelenleg 6,71%-ot biztosít, de ugye lehet egészségügyi, agrár és egyéb ipari szolgáltatókat is még mondani. Tehát, hogy tényleg arra törekedjünk, amikor részvényt helyezünk el a rendszeres bevételő portfóliónkba, hogy legalább 5-6 különböző szektornak a prominens szereplőit helyezzük bele, és nyilván ezeknek a kezelését. Vagy mi végezzük, vagy kiadjuk ezt a munkát szakembereknek.
A szakavatott hallgatóknak biztos feltűnik, hogy nincsenek amerikai vállalatok a felsorolásban, és ennek nagyon jó oka van. Ugye idén 2024 év elejétől durván megsarcolták a Amerikából érkező osztalékokat, úgyhogy ezeket inkább kivettük a felsorolásból, meg egyébként is kb. Minden osztalékfizető vállalatokról szóló lista az amerikai cégekről szól, úgyhogy most szerintem amikről szó volt, azok talán kevésbé is szoktak egyébként szerepelni olyan felsorolásokban, amikor az osztalékfizető vállalatokról beszélünk.
Kivéve, hogyha valaki nem magyar adórezidens, és mégis befektetne ausztriai befektetési bankon keresztül, akkor hát ilyeténképpen őt nem érinteni ez a gyalázatos helyzet, de nem baj, mert Európa tömbe van kiváló cégekkel, hát most mondta el a Csabi, meg Acsi is nagyszerű munkát végeztek, hiszen mondtak sokféle példát, konkrétumot. Tehát itt volt az ingatlan, hogy mennyit lehet vele keresni forintban, bérleti díjak révén, aztán szóba kerültek az állampapírok, ott volt a román, a magyar, hogy eurós ilyen 5% körüli kamatszintek teljesen egyedülállóak, és gyakorlatilag átlag felettiek, ahogy mondtad, úgyhogy még most érdemes rájuk lecsapni. Aztán valaki a részvények világából szerette rendszeres bevételekre szerteni, akkor ott van egy temérdek szektor, legalább 5-6-ot érdemes választani, de még ennél is több van. Volt itt vegyipar, pénzügy, volt a médiából, volt élelmiszer, gépjármű, energetika, hát mi kell még Hát talán
ETF.
ETF-ek.
Több ETF fizet rendszeres bevételt, kvázi osztalékot. Például az iShares-nek az MSCI UK Real Estate, ugye ez egy REIT, ez 6,5%-ot fizet például, vagy az Amundinak is van az európai REIT alapja, ez 4,7%-ot fizet, vagy például az Eurostock 600-nak a High Dividend Low Volatility ETF-je az 5,14%-ot, illetve van mondjuk az Emerging Markets, tehát a feltörekvő piaci ETF alap, az meg 6,14%-ot fizet jelenleg. Tehát, hogy egyébként nem kell feltétlenül egyedi részvényeket, hanem ezt meg tudjuk venni egyfajta passzívan kezelt kosárban is.
És akkor így már egyben lehet ingatlant is vásárolni, mert ugye amiket felsoroltál, ezek azért többnyire ingatlan a hátterű befektetések. Például, hogyha valaki nem Magyarországról szeretne angliai ingatlanokat vásárolni, akkor ugye elhangzott ez az MSCI World UK Real Estate ETF, ami 6,1-et fizet fontban, euróban?
Fontban.
Fontban. Nagyon jó. Hát akkor már még egy deviza bejött. Nem is volt róla szó, pedig ilyen értékálló.
Mit akartok még?
Hogy mikortól éri meg egyébként a rendszeres bevételű eszközöket ugye a portfólióba helyezni, hogyan tudunk számolni, és itt visszacsatolnék a műsor elejére. Ugyanis az előző adásban volt arról szó, hogyha 400-as euró-forint kurzusról beszélünk, és mondjuk tételezzük föl, hogy 5% a bevételünk. Jó, tehát, hogy leadóztuk, és körülbelül ott az egy ilyen egy optimista becslés. Igen, tehát 100 000 eurónál ugye 5% az gyorsan kiszámolható, hogyha 400-as euróról van szó, akkor az 2 millió forint éves bevétel. Erre sokan azt fogják mondani, hogy hát nem biztos, hogy annyira combos, de passzív bevételnek egyébként egynek jó lehet. Viszont, hogyha megnézzük most a nettó átlagbért, akkor 451 000 forint Magyarországon a mai nap. Ez éves szinten ez 5 millió 412 000 forint. Ehhez, hogy ezt mi elérjük a jelenlegi piaci környezetben, és ugye itt szintén 400-as euróról beszélünk, 5%-os osztalék bevétel, akkor 270 000 euróról van szó, ez körülbelül 108 millió forint tétel. Tehát ezzel kell egyébként számolnunk, hogyha ezt a nettó átlagbért akarnánk mondjuk reprodukálni, és erre lehet, hogy már sokan azt fogják mondani, igen, ez már egy szemmel látható tétel, a jelenlegi kiadásaimat ez egyébként tudná fedezni.
Igen, egyébként ez így szokott lenni, akárhol, akárhányszor számoltam utána, vagy olvastam utána, nagyjából ez a 100 millió szinttől fölfele kezdődnek azok a vagyonmennyiségek, vagy vagyontömegek, amik képesek kitermelni egy ilyen már lassacskán szemmel látható rendszeres bevételt, ami lehet alternatívája az azelőtt mondjuk munkabérből szerzett jövedelemnek. Mit szóltok ehhez az adáshoz így eddig?
Csodásan hangzik.
És akkor tehát, ha valaki úgy érzi itt a hallgatók és a nézők közül, hogy szeretne tervet szőni a rendszeres bevételek irányába, portfólió tervet kapna tőlünk díj és kötelezettségmentesen, hát akkor nem szabad késlekedni, leírásban ott van egy link, konzultációs lehetőségre kattintva el lehet hozzánk jönni, kávé van, víz szűrt, tényleg magas minőségi budapesti, és sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Das Auto.
Yes, yes. Na, ja.
Da.
Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Azért igen, mert én is ez jutott először eszembe.
Da.
Ezt be tudod így vágni? Nem, nem, nem a hülyeséget.
De ez jó a hülyeség is.
Azt se neked mi a véleményed? No.
Jó. Acsi bevette a gyógyszereit.
Mindig, hogyha olyan részvényt mond a Csabi, ami neked nem kedves, akkor mondja, és akkor például ott van a BASF. No.
No. Igen. Tudod, van, hogy ez a, van ez a letiltó gomb.